mondanom, hogy gyere és húlom el.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyéniben is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutottál, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszönjük, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sport Rádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsban neked?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvaliztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
Szigorú teniszanyuka vagy? Hogy
nem,
lett,
nem,
hogy lett
nem,
a lányod teniszező? Én úgy emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Andrejeva, Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mint minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ez most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Morotoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél, minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, a honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott be a legjobb négy közé.
Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát,
Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de ebbe is kell tudni fejezni.
Mi történik ott? Világ első vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-0-ra kapok ki a döntő játszmában.
Hát ez csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott, de így a pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz ezt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, meg közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen, az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni, tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert ő neki is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzést nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
Tornagyőzelemmel.
Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
Bondár Annával.
Igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
Nagyon egy döntőszett
7-6, fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni, miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar teniszező ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te, ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta, Bondár Anna, Gál Fidalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
Panna a legjobb a világon.
Igen, jelen pillanatban ő a legjobb, őnek is több WTA tornagyőzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
Ha Anna például megvertem volna, bocsi, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogyha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játékstílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset következő.
Még nem is beszéltünk, miatt félbeszakad a meccset.
Igen,
mondjuk
igen.
Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog ugye itt százon belül lenni, vagy az ifiknek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több ifi gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az ifi mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most, hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani még akár Joe McEnroe-ba is.
Igen, teljes mértékben, tehát hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi a esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pályaszélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
Valakivel nem futottatok össze véletlenül, ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc,
hát
favorit?
Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
A japán Naomi Oszaka.
Igen, és az óriási élmény volt. Akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szint úgy vele is összetalálkoztunk. Tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is, egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerek szülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerek szülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez?
Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
Igazából azzal a szándékkal, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát, hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a tenisz szakosztálynak én vagyok a vezetője.
Ez 2023 óta nagyjából?
Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb 6 csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak. Vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célokat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy messzi távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
A telefon szerintem nyugodtan közben letehetett, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel, mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod, például ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, mert hát vannak későn érő típusú játékosok is.
Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andréva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
Vagy hogy Andréva hol lesz 28 évesen.
Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani. Tehát, ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott érési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyikőjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát az szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy-egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
Talán még 2-3-ra is hiba rátenni, mert mi van, ha megunja.
És nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség, meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virányi Zsolt búcsúzik.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Ez történt a Nemzeti Sportrádióban.
2010 után ismét a Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a 4 közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb 4 közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb 8 közé jutott.
Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb 8 közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen talán a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a mieink Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a második világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia, és jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy 1-es, azért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball ős hazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
Nem ment tovább a csoportból, mert ott minden 4 csoportnak csak a győztese játszott után egy 4-es döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem az olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gólkülönbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána. Utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai. Olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a mieinket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-5 rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0 25 perc után, mert ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire, a két különlegesség.
Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második góljukat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0 Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gombfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz 2 gólt rugott, a második és a harmadik perui gólt. Rugott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzte azt a labdát, meg mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rugni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as mezt senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályig cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetot úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perút, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzet.
Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zairét láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak, a gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Maggiore szerezte egyébként, aki az 1987-es megdöntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
Igen, a sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy gólos német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al, Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formáikat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt mondja, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedet soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
De mind a 2 gól 11-es volt. Tehát itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog előni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a 4 közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a 8-at döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy Keberem?
Igen.
És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
Igen, 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 egyetértek. Minden idők
számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé
nem,
előtt...
Nem, ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgyhogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezen nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
Hát, minek minősíted?
Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-at döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok egy ember hátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak 2 gólt.
És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdte kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11 egyes párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már elkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indok amellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szőulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szőulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az ausztrálok elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Gyen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
Asamoah Gyen, igen.
Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett fel, hozzáteszem, Gyentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egy korábban kellett volna belőnie.
És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
Védett, és
a második lövés,
igen.
Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban, mi nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
A Dél-Korea, a Japán, Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármi. Itt azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már
hullottak messze, az nem, európai igen, nagy igen, foci igen, nemzetek. Igen.
Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négyig elment, első afrikai országként, és végül negyedik lett.
Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diop Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával Virágy Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A Mogyoródi dombok között kanyarodik.